Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok a stúdióban, itt van Varga Judit igazságügyi miniszter, kezdjétsoklom, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Melyek azok a rendelkezések, amelyeket a rendkívüli jogrend kivezetésével a rendes jogrendbe át kell vezetni, meg kell tartani?
Jó estét kívánok! Ezek a praktikus kérdések ugye felmerülnek mindenkiben. Egyértelmű, hogy a hitelmoratórium például egy nagyon jó eklatáns példája ennek, hiszen eredetileg is december 31-ig volt bevezetve, és azáltal, hogy a rendkívüli jogrend véget ér, akkor minden akkori rendelet is hatályát veszti, ezeket életben kell tartani. De mondhatnék még különböző engedélyek meghosszabbítási határidejének az életben tartását. Vannak bizonyos eljárási szabályok, amelyeket a bíróságok digitális működésének a megkönnyítés érdekében hoztunk, és egyfajta átmeneti idővel ezeket is még fent kell tartani, hiszen egyébként nagyon jól beváltak, ez a szakma visszajelzése is. Tehát ez csak néhány példa arra, hogy miért volt szükség a törvényre is, erre a több mint 200 oldalas törvénycsomagra, de maga a költségvetésünk is egy ilyen törvénymódosítással őrzi meg azokat a vírus elleni védekezéshez szükséges gazdasági intézkedéseket, amelyek a 2020-as büdzsé átírásával jöttek létre. Ugye ezeket is mindenképpen hatályban kell tartani, hogy például a járványügyi védekezési alap, illetve a gazdasági védelmi alap is megmaradhasson, és tudja ugyanazokat a vállalkozást könnyítő támogatásokat nyújtani, amelyeket a vírus idejében elkezdett.
Akkor ezek tipikusan gazdasági típusú intézkedéseket, amelyeket technikailag kell tovább életben tartani, hogy a hatásokat ki tudják fejteni? Így nagyjából ezt lehet foglalni?
Egyébként ez jogászoknak egy nagyon nagy élmény volt, ha szabad ezt a kifejezést használnom, hiszen úgy kellett összehangolni a hatályát vesztő rendelkezéseket, ahogy évfélkor ugye aztán kihirdetésre került a veszélyhelyzet vége, hogy abban a pillanatban hézagmentesen zárjon a rendszer, és a törvények, amelyeknek, vagy törvényformájában, amely intézkedéseknek tovább kellett élniük, azok hiánytalanul működhessenek tovább, ne érje sérelem ilyen szempontból a jogrend integritását.
De azért kell ezeket így csinálni, hogy szép legyen a jogrend, tehát ne legyen benne luk, vagy azért, hogy nehogy valakinek eszébe jusson a lukat kihasználni, és tulajdonképpen jogosan belemenni a lyukba.
Szerintem ez egy kodifikációs előírás és alapvetés, és itt meg is ragadom azt az alkalmat, hogy elmondjam még egyszer, hogy mi a különbség, az alapvető különbség a rendkívüli jogrend, és a között, amiben már ma élünk. A rendkívüli jogrendben, ami veszélyhelyzet formájában került kihirdetésre, a kormánynak arra volt lehetősége, hogy egyes törvényi rendelkezésektől eltérjen. Ez azt jelenti, hogy magát a törvény szövegét módosítással lehetett alkalmazni egy kormányrendeletnek köszönhetően. Na most, hogyha egy törvénytől eltértünk kormányrendelettel, de már megszűnt az erre okot adó körülmény, a rendkívüli jogrend, akkor az úgy szabályos és úgy alkotmányos, hogyha fent akarom tartani ezt az intézkedést, mert bevált, mert praktikus, mert szükségem van még rá a társadalomnak, például hitelmoratórium, akkor én azt a megfelelő törvényben, amiben egyébként rendelettel bele lehetett nyúlni, most törvénnyel országgyűlés által elfogadva módosítom.
Uh-huh. Ez a járványügyi készenléti helyzet van most.
Ugye? Járványügyi készültség.
Készültség. Igen. Ez nem rendkívüli jogrend. Miben tér el ettől? Igen. Ez már a normál rendes jogrend? Így csak van. Úgy hívjuk, hogy járványügyi készültség?
Igen, köszönöm szépen, hogy erre lehetőségem van, hiszen nagyon fontos ezeket a különbségtételeket jól elmagyarázni, hogy valóban mindenki értse, hogy mi a hatalmas különbség a rendkívüliség és a békebeliség között. A készültség szavában is benne van az, hogy a vírus itt van még közöttünk. Sajnos a virológusok is úgy nyilatkoznak, hogy nem kizárt, hogy ez még valaha visszatérjen. Ezért bizonyos nagyon észszerű intézkedéseket, amelyek azért befolyásolják a viselkedésünket, például maszkot fel kell venni egy boltban, beleszólok az állampolgár életébe, de nem olyan mélyen korlátozom a szabadságát, mint amennyire egy rendkívüli jogrendben megtehettem például a kiárási korlátozással, ugye, mint végrehajtó hatalom, és ezért nagyon fontos, hogy egy törvény adja erre a lehetőséget, ez az egészségügyi törvény, amelynek a felhatalmazása alapján lehet ilyen védelmi intézkedéseket, de csak a legszükségesebbeket és egyáltalán nem alapjogot korlátozó mértékben bevezetni. És a kipárnázottsága, a jogállamisága ennek az intézkedésnek abban áll, hogy erre egy egyébként békeidőben is alkalmazható törvény ad lehetőséget. De itt nem lehet törvényeket felülírni, itt csak azokra az intézkedésekre lehet sort keríteni, amit az egészségügyi törvény taxatíve felsorol, hogy egy járványügyi készültség idejében mit tehet a kormány, és mit nem. Itt már ugye látszik, hogy az időbeliségben is van egy korlát, itt az is ugye beiktatásra került, hogy folyamatosan felülvizsgálja a kormány ezeket az intézkedéseket, hiszen nem lehet tudni, hogy milyen ütemben, hogyan térhet vissza ez a vírus. Kell a nem tudom, távolságot, a rendezvényeknek a ugye, megtartására vonatkozó esetleges szabályokra szükség lehet. Ezek nagyon-nagyon egyértelmű, nagyon praktikus, nagyon életszagú intézkedések.
Olyan különbség van, hogy rendkívüli jogrendben minden ügy ura a kormány, amely rendeleteket tud hozni az adott ügy gyors megoldására, a rendes jogrendben pedig az adott szakmai szervezetek, országos tisztifőorvos, stb., akik az ügy urai.
Azt nem mondanám, hogy például az országos tisztifőorvosnak a tanácsaira nem volt szükség a rendkívüli jogrendben is, hiszen a kormányzatot egy nagyon széleskörű tanácsadó testületek köre segítette a adott intézkedések meghozatalában, de az biztos, hogy a rendkívüli jogrendben, ha ezzel nem fogalmazik ilyen sarkos nagy a kormány, hiszen mindenkor az országgyűlés mindennek az ura, illetve az alkotmánybíróság maga az alaptörvény őre, de a kormánynak sokkal szélesebb cselekvési szabadsága van, éppen azért, hogy gyorsan intézkedhessen, hatékony lehessen, de mindez sarkalatos törvényben meghatározott keretek között. És visszatérnék ezért a március végi vitákra, hogy pontosan azért volt szükség a Lex Covid-ra, a koronavírus elleni védekezésről szóló törvény meghozatalára, hogy kijelölje azokat a kereteket alkotmányosan, hogy milyen célhoz kötötten, arányosan, szükségességi alapon tud a kormány beavatkozni, hogy a vírus ellen védekezhessünk. Életmentés, egészségvédelem, illetve gazdasági következmények kockázatainak a csökkentése, illetve a gazdasági hatások kezelése. Tehát itt is azért van egy tárgyi megkötés, és az időbeliségre pedig az vonatkozott, hogy az országgyűlés bármikor felszólíthatta a kormányt, hogy visszavonja ezt, illetve a kormánynak folyamatos beszámolási kötelezettsége volt. De azt mondom, hogy a cselekvő az aktor, egyértelműen a kormány, aki előtérbe lép, hogy gyorsan, hatékonyan intézkedjen, de ugyanazok az alkotmányos garanciák működnek, amelyek békeidőben is működnek, ugye egyrészt folyamatosan ülésezett az országgyűlés is, illetve az alkotmánybíróság plusz flexibil szabályokkal volt bebiztosítva, hogy bármilyen panaszt ki tudjon vizsgálni időközben. Még egy gondolat ehhez, hogy Magyarország azon uniós országok közé tartozik, ahol még a rendkívüli jogrend is egy alkotmányos jogrend, hiszen az alaptörvényünk szabályozza, hogy mikor lehet hirdetni rendkívüli jogrendet, akkor melyik alkotmányos szervnek mi a feladata. Tehát nem alkotmányon kívüli jogrend a rendkívüliség. Vannak országok, ahol ilyen nem létezik, nem lát előre ilyet az alaptörvény, ezért volt olyan ország, hogy külön ki kellett találni törvénnyel, hogy ilyenkor mit csinálunk.
Nincs két ország, aminek pontosan ugyanolyan lenne a jogi rendszere, de a koronavírus járvány, az minden országban koronavírus járvány volt. Igaz. A magyar megoldás a rendkívüli jogrend bevezetésére az összehasonlítható bármely más ország megoldásával? És ha igen, akkor miben tért el azoktól a miénk?
Nem szeretek összehasonlítgatni, mert megtanultam, hogyha minket hasonlítgatnak, akkor általában fals információk alapján hasonlítgatnak, és ez mindig hordozza azt a kockázatot, hogy nekem is esetleg nem pontosak az ismereteim más országokról. Szerintem nekünk abban volt főleg földrajzi elhelyezkedésünknél fogva egy jobb helyzetünk, hogy minden két héttel hamarabb történt meg a szomszédunknál, mint ahogy esetleg nálunk arra lehetett számítani, hogy bekövetkezzen. Ezért volt egyfajta minta, amit érdemes volt figyelni, követni. Ausztriában és körülbelül hasonlóan történtek a különböző intézkedések, mint ahogy nálunk, csak nálunk időben egy kicsit késve. Az, hogy én a magyar állapotról tudok nyilatkozni, egyértelmű volt, hogyha felmerült az igény arra, hogy azonnal a kilakoltatási eljárásokat fel kell függeszteni az állampolgárok érdekeinek a védelmében, vagy az igazságszolgáltatás zavartalan működését kellett biztosítani azáltal, hogy olyan eljárási rugalmas szabályokat teremtettünk átmenetileg, ami lehetővé tette, hogy távol lévők között is személyes megjelenés nélkül nagyon sok eljárási cselekményt el lehessen végezni. Ezekhez mind-mind törvényekre volt szükség. Törvényeket pedig nem lehet egy pillanat alatt módosítani, ezért a rendkívüli jogrendben a kormánynak ez a törvénytől eltérésre adott felhatalmazása tette lehetővé, hogy a lehető leggyorsabban tudtuk kiszolgálni az állampolgári igényeket. Akár a kijárási korlátozás is ugye ilyennek tekinthető, ezért mindenképpen azt igazolják most az események, hogy ennek egy nagyon jó eszköze volt ennek a sikeres védekezésnek a kormány rendkívüli jogrendben kapott felhatalmazása. Az, hogy más ország egyébként hogyan érte el ugyanezeket a célokat, hogy mennyire illesztette ezt alkotmányos jogrendjébe, hogy milyen eszközt választott. Én mindig azt mondtam a nemzetközi támadások idejében, hogy Magyarország sem tesz semmi mást, mint amit egyébként a szomszédai tesznek, vagy bármilyen más Európai Uniós ország. Ugyanazok a típusú intézkedések, kijárási korlátozás, karantén, karantén, beutazási korlátozások, különböző gazdaságvédelmi mentőcsomagok, a költségvetés módosítása. Mindenkinek megvan erre az alkotmányos berendezkedése, hogy ezt hogyan érje, milyen eszközökkel. Jó részt egyébként egyfajta rendkívüli állapotot hirdettek, de azért úszkodnék a fogalmak használatától, mert egy-egy szó, egy-egy szótag jelentőséggel bír, hogy éppen háborús helyzetet hirdetett valaki, vagy esetleg csak egy egészségügyi válsághelyzetet hirdetett, vagy egy más típusú saját jogrendjébe illeszthető rendkívüli speciális jogrend alapján adta meg a lehetőséget a végrehajtó hatalomnak, hogy intézkedhessen, de az általánosságban kimondható, hogy minden európai országban a végrehajtó hatalom volt a cselekvő középpont, és mindenhol a kormányok egyfajta társadalmi támogatottságot tudtak erősíteni azáltal, hogy az állampolgárok élete egészsége védelmében felléptek.
Mit gondol, ugyanolyan automatikusan fog megszűnni a nemzetközi, nagyon heves bírálat sorozat a rendkívüli jogrend kivezetésével, mint ahogyan elindult a bevezetésével?
Hát ha ez így lenne, akkor már rég csend kéne, hogy legyen Európában, de sajnos nem így van, de ezt előre lehetett tudni, hiszen most meg azért nincs rajtunk sapka, mert éppen járványügyi készültség van, ami ha az ember utána olvas, akkor arról szól, hogy a boltban most maszkban kell bemenni, tehát nem látok ebben semmiféle szörnyű diktatórikus lehetőséget és hajlamot sem. Ez egy teljesen más történet, hogy mikor mi szűnik meg, hiszen nagyon régóta része vagyok már annak, hogy Magyarországot hogyan támadják politikai alapon. Ez egy ideológiai támadássorozat, ennek semmi köze ahhoz, hogy valójában mi történik egy adott országban. Ami szerintem most egy pozitív fejlemény, mert az élet bizonyította be nagyon rövid idő alatt, hogy amit alig 3 hónapja, még 3 hónapja sincs egyébként, hogy a koronavírus törvényt, amit annyira támadtak, elfogadtuk. Nagyon rövid idő alatt bizonyosodott be országvilág szeme láttára, hogy nem következett be az a sok hisztériakeltő téves jóslat, amit egyébként hamis információkra szándékosan vagy éppen gondtalanul alapoztak kritikusaink, hiszen természetesen nem következett be a korlátlan diktatórikus hatalom. Vannak országok, azt hiszem kb. 6 vagy 7, ahol még tovább tart a különleges jogrendi állapot. Vannak olyan országok, ahol eleve egy évre hirdették ki, van, ahol eleve az év végéig. Van, ahol 90 napra, 120 napra. Ezek még mind tartanak. Tehát akkor nem hallom azokat a hangokat, akik elmondanák, hogy hát köszönjük szépen, maguk még hamarabb fejezték be, mint a önöket kritizáló nagy tagállamok.
Nem a határozatlan idővel volt a baj? Nem ebben sejtettek valami hátsó szándékot? Ezt kimondták nyíltan is?
Természetesen ott volt a kritikák között, hogy a határozatlan idő és hogy a korlátlan, de ez nézőpont kérdése, mert miért határozatlan az, ami egy feltétel bekövetkezésétől függ, a feltétel bekövetkezés pedig az, hogy objektív körülmények alapján a vírusnak vége lesz, amit már most mindannyian látunk, hogy véget ért, vagy nem szűnt meg a vírus, mint molekula, vagy bocsánat, nem vagyok biológus,
tehát a vírus az vírus, ezt mondják a biológusok. Van,
de már nem adnak okot a terjedésnek a ritmusa arra, hogy ez a rendkívüli intézkedés vagy helyzet fennmaradjon. Tehát mindig azt nyilatkoztam, hogy ha ez a feltétel bekövetkezik, és nem lesz indokolt a veszélyhelyzet fenntartása, azonnal visszavonásra kerül. Ráadásul az az extra jogosítvány, amit egyébként a kormány a törvényjavaslat benyújtásakor az országgyűlésnek biztosított, hogy bármikor visszavonható, még idő előtt is, szerintem az időbeliséget tekintve még szigorúbb korlát, mint hogyha eleve 90 vagy 120 napra lett volna kihirdetve. Hiszen a bármikor visszavonható, az azt jelenti, hogy akár holnap is, most már a múltban beszélek természetesen, és ne felejtsük el, hogy egy teljesen ismeretlen jelenséggel kellett szembe nézni, amelyel egyik európai kormány sem nézett még szembe egy vírus típusú veszéllyel. Ennek egyértelmű objektív karaktere van, hogy mikor kell azt kihirdetni, mikor van még szükség ezekre az intézkedésekre, és mikor nincs már abszolút szükségre. És Európában nem vagyunk egyedül. Mindenki össze van kötve. Ha megnézzük a határnyitásoknak az ütemét, megnézzük a szolgáltatások, az áruk forgalmának a koordinálását. Olyan nincs, hogy egy ország évekig fenntartson valamit, ami egyébként a szomszédjában már nem jelenség. Tehát szerintem az evidencia, a józan ész, amire elfelejtettek kritikusaink hallgatni, hiszen annyira elvakultak a politikai támadásaik közepette. De szerintem a legszebb és legékesebb példája az Álhírnek az volt, amikor azt állították, hogy nem működik a magyar országgyűlés, hogy nem működik a magyar igazságszolgáltatás. A bíróságok gyakorlatilag majdnem ugyanazt a statisztikai adatszámot, ügyszámot produkálták a COVID hónapjaiban, mint amikor egyébként COVID-mentesen működik a magyar élet. Tehát olyan olyan kézzelfogható, egyértelmű bizonyíték van arra, hogy minden állítás alaptalan volt, mindez egyébként közel 2,5-3 hónap alatt egyébként be is bizonyosodott. Érdemes szerintem a jövő jogállamisági vitái szempontjából eltenni ezt útravalóul, hogy nem érdemes politikai alapon használni a jogállamiság kifejezést, vagy fegyvert, hiszen az egy alkotmányos párbeszéd alapvetően, amely az országok kölcsönös tiszteletére épül. Én sem vitatom azt, hogy a franciáknál miért tart egyébként július közepéig az általuk kihirdetett rendkívüli állapot, vagy más országban miért tartott az év végéig. Mert főleg, mikor bajban vagyunk, az elsődleges a kölcsönös megértés, a kölcsönös segítségnyújtás, és nem egymás akadályozása a védekezésben. Nekem személy szerint nagyon nem volt az hasznos vagy segítség, hogy mi alatt a kollégákkal éjjel-nappal igyekeztünk a megfelelő minőségi kodifikációt nyújtani a különböző rendeletek meghozatalához. Az alatt folyamatosan kellett gyártanunk a papírokat, hogy nemzetközi fórumokon elmagyarázzuk kritikusainknak, hogy miről is szól az a kétoldalas törvény, hogy hárítsuk az alaptalan támadásokat. Érdekes módon megint csak minket vesznek elő, hiszen itt egy politikai liberális töltetű támadásról van szó. Nem feltétlenül ezzel kellett volna nekünk foglalkozni. Ha csak azt nézzük, hogy a hitelmoratóriumnak a jogi lekövetése mekkora jogászi kihívást jelent, hogy az precízen pontosan az ember egy hitelintézeteket szabályozó törvényi szövetrendszerbe belenyúlva pontosan meg tudja oldani, az nagyon sok munkát igényel. Nem fér már az bele, hogy egyébként még éjszakáig az ember nyilatkozgasson a CNN-nek meg a BBC-nek.
Ezután is minket fognak elővenni, hogy a feltétel beálltával, magyarán, hogy a járvány teteje lement. Visszatérünk a rendes jogrendbe?
Hát, hogyha olvassa a mostani internetes, illetve külföldi nyomtatott sajtót, akkor most megint észre sem akarják venni, hogy vége hamarabb, mint más országokban ennek a rendkívüli jogrendnek. Ugye az a vádér most minket, hogy ugyanezt tovább él, csak egy bújtatott formában, de hát megint azt javaslom mindenkinek, hogy jöjjön le a földre, jöjjön le Magyarországra, olvassa a törvényt, töltse le az internetről, és látja, hogy a napnál is világosabb, hogy egyértelmű egészségügyi törvényi felhatalmazáson alapuló egészségvédelmi intézkedésekről van szó. Teljes evidencia.
Európai Bizottság azt többször elmagyarázta, hogy egy már elfogadott költségvetés terhére úgynevezett plusz pénzt járvány idején sem oszthat. Mi az, amit ön szerint megtehetett volna, de mégsem tett meg a járvány elleni küzdelemben?
Maga az Európai Bizottság?
A bizottság vagy az Unió? Inkább a bizottság, mert az egy operatív testület.
Én azt láttam, hogy az Európai Uniót egy olyan pillanatban érte a vírusok, adta kihívás, amikor már nagyon sok álprobléma gyártásával volt elfoglalva. Gondolok itt például a jogállamisági vádaskodásra. És amikor hirtelen jött egy valódi probléma, tehát emberek haltak meg Európában, nem voltak felkészülve Nyugat-Európa egészségügyi rendszerei sem például arra, ami bekövetkezett, és mindenki hirtelen védőmaszkok és lélegeztető gépek után futkosott Európában, akkor az Európai Bizottság, ő testesít meg nekem az intézményeket alapvetően, nem találta a helyét ebben a hirtelen felbojdult világban. És ez is bizonyította azt, hogy egyelőre Európa nemzetek szövetségéből áll, és minden egyes ország a maga eljárásrendje, maga ösztöne alapján igyekezett leggyorsabban védeni saját állampolgárait. És az európai intézmények azért nem találták a helyüket, mert nem is nagyon tudták, hogy ebben a azonnal reakcióra késztető pillanatban ők hogyan tudnának segíteni vagy megszólalni. Én nem akarom azt méltatni, hogy miért volt olyan késlekedett egyébként a bizottsági elnöknek is a reakciója, ennek számtalan oka lehetett. Én azt gondolom, hogy az egy nagyon fontos tapasztalat, hogy végre a szerepét a koordinálásban találta meg. Elkezdte összehangolni a különböző nemzeti intézkedéseket, ajánlásokat adott ki arra nézve, hogy különös védekezési intézkedéseknek milyen ritmusban kell bevezetésre kerülni, illetve kivezetésre, a határnyitásra is adott egyfajta iránymutatást, és koordinálta a különböző szomszédos országok minisztereinek az együttműködését. Ezek mind-mind olyan feladatok, amire szerintem az Unió egyébként létrejött, mert mégiscsak erős nemzetek szövetségének az erős Európájában hiszünk, ha nem feltétlenül kell túlnyúlni azon, hogy egyébként te miért ilyen alkotmányos vagy nem alkotmányos alapon vezetett be a különböző védelmi intézkedéseidet, hanem elsődleges feladatom az, hogy biztosíts biztosítsam az egészségvédelmihez szükséges eszközöknek a közös beszerzését, segítsem az államokat abban, hogy könnyíthessenek átmenetileg a szabályokon, hiszen gyorsan kell cselekedni, gyorsan kell a védőeszközökhöz jutni. Ugyanígy a pénzeszközök felhasználásának, ugye a meglévő kohéziós keret felhasználása a 2014 és 20-as tervezési keretben. Az első ötlet az volt, ami nagyon jó ötlet volt, hogy rugalmasabbá tette a pénzek azonnali felhasználását. Tehát megtalálta azt a szerepet, amivel úgynevezett komplementer segítőként ki tudta egészíteni a tagállami cselekvéseket. Élt a szubszidiaritás, tehát mindent azon a szinten kell megoldani, a leghatékonyabb. És erre a vírus szerintem egy nagyon jó leckét adott Európának, amit érdemes szerintem az Európa jövőjéről szóló vitákban és majd későbbi konferenciákon újra átgondolni, hiszen az áruk szabad áramlása például nagyon fontos volt, hogy biztosítva legyen vírus alatt is. Emberek nem mehettek ki, de attól még enni kell, attól még kell, hogy menjen tovább a lehető legszélesebb körben az áruforgalom, a szolgáltatások forgalma, tehát a tőke áramlása, azok az klasszikus alapelvek, amit Európát egyébként a világ legjobb közös piacává tették, legalábbis számunkra egy nagyon jól működő gazdasági egység. Érdemes lenne ezen elgondolkodni, és nem kellene abba beleszólni, véleményem szerint, hogy egyébként ki milyen alkotmányos berendezkedéssel, a közös értékek talaján természetesen, de a részletek szintjén már nem feltétlenül kell uniformizálni. Tehát ez az egység a sokféleségben, ez így megnyilvánult egy nagyon praktikus formában. Személyek otthon maradtak, áruk jöttek, mentek, ezt mind segítette az uniós háttér.
Európai Unió tagállamaiban annyi bizalom a bizottság felé, hogy elfogadjanak egy erős koordináló szerepet, amikor innen az látszott, hogy komoly államok egymás maszk szállítmányait foglalgatják le a repülőtéren, mint egy gangsterfilmben.
Igen, hát ez a élet része volt ezekben az időkben, és ez ugyanabban illeszkedik, amit az előbb mondtam, hogy azért a nap végén mégiscsak felelős kormányokon van a kormányzás felelőssége és a saját állampolgáraik életének megóvásának a felelőssége. Azt senki nem háríthatja másra, és nem is akarta, és egyértelmű volt, hogy az első ösztönös mozdulata minden felelős kormánynak a saját országának a megmentése volt. És ezért is nehezen értelmezhető az, hogy egy európai bizottság egy ilyen pillanatban hol találhatja meg a szerepét. Viszont maga az európai szabályrendszer azért segített abban, hogy már régóta gyakoroljuk a határon átnyúló kereskedelemnek a szabályrendszerét, tehát ezeken, hogyha még lehetett könnyíteni, az még egyszerűbben ment. Itt a bizottságnak szerintem aztán tehát ügyesen megtalálták a saját szerepüket ebben a koordinálásban.
Mennyi szabadsága van egy tagállamnak abban, hogy például hogyan működteti a saját határellenőrzését, amikor az joga, hogy megfigyelje, hogy a szomszédországban mi történik, és az is joga, hogy úgy találja, hogy a saját állampolgárait azzal védem meg, hogyha uniós határt zárok le.
Ez meg is történt, tehát szuverén országok, és itt egyrészt a közegészségügyi közrendi klauzula is abszolút alkalmazásra került, hiszen minden országnak a saját jól felfogott közegészségügyi érdeke volt, hogy azonnal intézkedésekkel megtiltsa az országba való beutazást. És itt is láttuk, hogy mindenki többé-kevésbé ugyanazokat az intézkedéseket hozta meg. Tehát az élet egyértelműsége bizonyította azt, hogy ezzel a szabállyal jogosan éltek, ezzel a lehetőséggel jogosan éltek az egyes országok. De természetesen a szomszédos országok mindig egyeztettek egymással, hogy ki hogyan engedi például az ingázóknak a további forgalmát, hiszen aztán vannak jól felfogott érdekek, amik alapján szükség volt a folyamatos egyeztetésre a szomszédok között.
Azt mondta, hogy a bíróságok nagyjából ugyanazt az ügyszámot produkálták, mint koronavírus járvány hiányában produkálták. Ezek szerint az elektronikus bírósági rendszer élesben bebizonyította, hogy megy?
Ez egy általános megfigyelés egyébként. Szerintem ezt minden szektorra ráhúzhatjuk, hogy már meg ki voltak fejlesztve azok, vagy ki vannak többé-kevesbe fejlesztve azok a digitális eszközök, gondolok itt a Kréta rendszerre is például az oktatásban, amivel lehet táv elérésben is ugyanazt a tevékenységet folytatni. Nincs ez másképp a bíróságokon sem. Hadd méltassam itt a OBH korábbi elnökasszonyát, Handó Tündit, aki az elmúlt években rengeteget fektetett be energiát abba, hogy a bíróságokon kialakítsa ezeket a infrastrukturális lehetőségeket.
Támeghallgatás,
vagy akár applikáció, bíróknak letölthető intranetes programok, amivel az ügyiratkezelés is mehet bíróságon kívülről is. A vírus volt szerintem az a külső objektív kényszerítő körülmény, ami mindannyiunkat, legyünk a bíróságon alkalmazottak, vagy éppen egy másik szektorban, rákényszerített arra, hogy legyünk egyszerű szülők, hogy igenis töltsük le azt az applikációt, lépjünk bele abba abba a folyóba, amiben nem akartunk, mert én magam is inkább régi módi vagyok, és nem nagyon szerettem az applikációkat, de rá voltam kényszerítve, hogy szülőként ezt megtegyem. Tehát nagyon sokan szerintem tanultunk a COVID idején valamit, rá voltunk kényszerítve, hogy lépjük át saját korlátainkat, akár ez a digitális ismeretekre is érthető, és hasznos tudást szereztünk, és éppen ezért van, amit a jövőre nézve érdemes megtartani.
De a bírósági rendszerben akkor, amit eddig most kipróbáltak és működött, akkor az maradhat?
Nem maradéktalanul, mert nyilván biztosítani kell továbbra is a tárgyalások személyes főszabályát, a személyes jelenlét főszabályát, de ügyiratkezelésben, ügyfelekkel való kapcsolattartásban nagyon léptek előre itt is.
Marga Judit igazságügyi miniszter az Inforádió arénájának vendége, már az Alkotmánybíróság is foglalkozott a rémhírterjesztésre járvány idején vonatkozó szabályok alkotmányosságával, és kimondta, hogy nem alkotmányellenes, de az új tényállás alaptörvénnyel összhangban álló értelmezését a súlyos büntetési tétel miatt azt rendezni kell. Bevált az új szabály a rémhír terjesztésre járvány idején?
Én úgy gondolom, hogy a lakosság rendkívül, mondom, fegyelmezett volt, ez is garanciája volt, és kulcsa a sikeres védekezésnek. Ugye, ami a békebeli meg a rendkívüli jogrendet elválasztja egymástól, az az alapvetés, hogy békeidőben az egyéni jogok vannak előtérben, különleges időben pedig a közösség jogai kerülnek előtérbe. Éppen ezért állításainkért való felelősségnek is egy magasabb szintje az elvárt. És ez a BTK módosítás, ez pontosan ezt hozta be új elemként, hogy jogbiztonságot teremtett, hogy mikor beszélünk különleges jogrend idején rémhírterjesztésről, hiszen a rémhírterjesztés tényállása az már létezik nagyon régóta, annak van egy kiforrott joggyakorlata. Tehát mi az, hogy hamis, valótlan állítás, azt minden bíró jogalkalmazó tudja. Tehát egyrészt itt nem alapos az a kritika, amikor ugye azzal illették a jogalkotót, meg a kormányt az előterjesztése miatt, hogy innentől kezdve a kormány kritizálókat elviszik és börtönbe zárják.
Most akkor már bíróság is kimondta, hogy bírálatra meg tehát az
egyértelmű
adott vitás véleményre nem vonatkozik.
Mi a vélemény, legyen az bármilyen kritikus is a kormánnyal szemben, azt el kell viselni, erről szól a közélet, és ezt külföldön is nem győztem számtalanszor elmondani, de sajnos nem nagyon akarták, mert ez egy politikai vád, egy politikai vádra meg nem lehet jogi választ adni. De úgy kezdődik a tényállás, hogy aki különleges jogrend idején ezt is ezt csinálja. Tehát egyértelmű, hogy ezt egyébként ma már például nem is lehet elkövetni, mert
nincs különleges
jogrend. Nincs egy tényállás jellem kimerítve. És összességében én pontosan azért ügyeltem annyira, amikor ez a tényállás a kodifikátorok által kidolgozásra került, hogy a lehető legnagyobb jogbiztonságot tudjuk elérni azáltal, hogy pontosan definiált fogalmakat használunk, pontosan minden elem a helyén van, hogy aki különleges jogrend idején nagy nyilvánosság előtt olyan valótlan tényt állít, amely alkalmas arra, hogy a védekezés eredményességét lerontsa, ami itt a híres közérdek, ami a legfontosabb, hogy olyankor ne kezdjünk el rémhíreket szándékosan, és nagyon fontos, hogy szándékosan, ezt nem lehet gondatlanul, tudattalanul elkövetni, nem szándékosan akarjunk a közösségnek kárt okozni azáltal, hogy a védekezésnek az eredményességét rontjuk le, az egy olyan BTK tényállás, amit azért nagyon nem egyszerű elkövetni, egyértelmű, hogy azt jól be kell tudni azonosítani.
Tehát akarni kell elkövetni.
És ezt akarni kell. És innentől kezdve azért felmerül az a kérdés, hogy rendben van az, hogyha mindenki bajban van, meg az ország azt se tudja, hogy mi vár rá, mert a vírus az egy ismeretlen veszélyt hordozott mindannyiunk számára, és még ha most már látjuk, hogy most minden éppen jól néz ki, de ezt márciusban nem gondoltuk így is, és lehet, hogy még lesznek nehéz idők előttünk, ha a virológusokra hallgatunk. Egyértelmű, hogy ilyenkor nem azzal kellene foglalkozni, hogy mi van ebben a tényállásban. Mindenki tudja, hogy itt sokkal fokozottabb felelősségre van szükség, és a józanész is diktálja azt, hogy a közösség érdeke, hogy ne terjesszünk szándékosan álhíreket, vagy hamis állításokat a védekezéssel kapcsolatban. Tehát ez is nagyon fontos, hogy a magára a veszélyhelyzet kihirdetésére okot adó körülménnyel kapcsolatban kell szándékosan hamisat állítani. Tehát itt nem egy kormánykritikáról van szó alapvetően, amire nagyon próbáltak ugye minden ilyen kritikus külföldről ilyen politikai magyarázatot adni. Én ezt mondtam egyébként, mikor a nagyköveteknek is tartottam erről tájékoztatást, hogyha politikai kérdést tesznek fel ezzel kapcsolatban, azt nem lehet megválaszolni a jognyelvén. Tehát akkor ez a van rajta csapka, nincs rajta csapka esete fog bekövetkezni, de minden esetre azt most is ajánlom mindenki figyelmébe, hogy aki különleges jogrend idején, tehát már nincs különleges jogrend, ez azért maradhat benne a BTK-ban, mert ha valamikor nagy Isten a jövőben megint lesz, és különleges jogrend sajnos háborút is jelent, meg terrorveszélyt is, meg bármi más, tehát nem csak egy vírust jelent, akkor a közösség védelme érdekében egy fokozottabb egyéni felelősség lép be, de mindez szigorú jogbiztonsági garanciák közepette.
Az első vonalbeli jogalkalmazó, a rendőr is hamar bele fog jönni ebbe a szabályba, mert arra azért volt példa, hogy az ügyésznek kellett mondani, hogy ez nem rémhírterjesztés.
Igen, ezt nagyon sajnálom, hogy erre volt példa, de sajnos ilyen előfordul, és Európa minden országában, ha szerintem megnéznék, hogy egy hónapban hány téves minősítést alkalmaz az adott ország rendőrség, akkor biztos, hogy találnánk ilyen statisztikát, ami azt támasztja alá, hogy sajnos igen, aki először észleli a vélt tett helyszínén a cselekményt, akkor annak ott reagálnia kell, és ilyenkor hibázhatnak is a jogalkalmazók. Tehát ezért fontos, hogy a jogállam működjön, legyen ott ügyész, aki pár órán belül beavatkozik, és rendet tesz, és helyreállítja a világrendjét.
Feltételes szabadságra bocsátás szabályainak változtatását javasolja a kormány. Mi a változtatás lényege?
A változtatás több lépcsős, de a kiinduló pont a tavaly évvégi szörnyű családi tragédia, amely rávilágította arra, hogy vannak bizonyos joghézagok még a szigorúbb büntetőpolitikában, éppen ezért, aki szándékosan más életére tör, beleértve az emberölés befejezett, illetve kísérleti tényállását is, az ne lehessen feltételesen szabadítható. És utána vannak egyéb súlyos cselekmények, amelyek nem az élet kioltására irányultak, de életveszélyt okozó helyzet, vagy életveszélyes helyzetben végződnek, és ha ez például a közeli hozzátartozó sérelmére van ez a szándék, vagy ez az elkövetés, akkor a főszabály szintén a kizártsága a feltételes szabadságrabocsátásnak, de ott bírói mérlegelés elmond, vagy dönthet, hogy mégis indokolt lehet, illetve a távoltartás szabálya is belépnek, amikor egy ilyen ember szabadlábra kerül, aki közeli hozzátartozó sérelmére követette bűncselekményt, akkor lehessen itt külön távolságtartási szabályokat is beiktatni. Ez egyelőre még törvényjavaslatként van az országgyűlés előtt, és szeptemberben kerül majd sor az általános vitára, tehát erről még nagyon sokat fogunk beszélni, és mindenkinek lehetősége van egyébként a törvény módosító javaslatokat is hozzábenyújtani.
Statisztikák szerint évente 1-2 tucat embert érinthet Magyarországon. Nagyjából ilyen arányban szoktak elkövetni.
Egy elkövetés is nagyon súlyos, és egy tragédia is, és nagyon fontos, hogy ne tudjon bekövetkezni, hogy minél kisebb legyen a kockázata. Ez illeszkedik a Fidesz kormányzat 2010 óta képviselt nagyon szigorú büntető politikájába.
Börtönkártérítésekkel kapcsolatos szabályokat, azokat hogyan kívánják módosítani? Úgyhogy az minden szempontból jogállami módosítás legyen.
Hát ez nagyon részletes kodifikációi munkát is jelent. Amit most benyújtottunk, az azt igyekszik nagyon sürgősen rendezni, hogy eddig az a tapasztalat sajnos, hogy a sértettek a büntető eljárás során nem feltétlenül tudják. Már megvannak a jogi keretek, de a praktikus jogérvényesítés lehetősége valahogy elsikkad, és nem nagyon jutnak a sértettek abba a pozícióba, akár mert nem igazán tájékozódnak a jogaik felől, hogy egyébként a kártérítést kérhetnek a sérelmükre. És az a legfontosabb, hogy borítsuk vissza az egyensúlyt oda, hogy az áldozat legyen a középpontban, az áldozatok jogai, kártérítési igényük és a kártérítéshez való jutásuk megkönnyítése legyen az előtérben, és ne feltétlenül strasbourgi normák által vezérelt elítélteknek járó jogok legyenek a központban egy ilyen büntetőeljárás során. Ez egy rendkívül bonyolult rendszer, tehát nem is mennék bele most a részleteibe, de nagyon fontos, hogy a sértetti kártalanítás lehetőleg maximálisabban tudjon ténylegesen érvényesülni.
Sértetti kártalanítás akkor lehet, hogyha az elkövető valamilyen pénzzel rendelkezik.
Itt nem, hát természetesen nyilván, akkor jut a pénzéhez, és nyilván
honnan rendelkezhet pénzzel, hogyha mondjuk börtönkártérítést kap, akkor elvileg még a sértetnek is érdeke lehet, hogy az elkövető menjen az állam ellen börtönkártérítésre,
hát
hogy utána kapjon kártalanítást.
Azért bírósági berkekre tartozik ez, hogy természetesen ez mindig jogszerű és igazságos legyen, és csak olyan kártérítést ítéljenek meg, amely jogos. És innentől kezdve természetesen az elítéltnek a börtön zsúfoltságért járó kártérítéséből is levonható ez az összeg, hiszen már most is van egy ilyen sorrend, hogy a köztartozások, a tartásdíjak, a sértetti kártalanítás, ezekből mind előzetesen levonandó, mielőtt kifizetésre kerül, de az arányok mutatják, hogy nem feltétlenül élnek a sértettek a jogaikkal.
Ezzel lehet valamit kezdeni, a jogával, az embernek jogában áll nem élni. is.
Ezzel nem kell mit kezdeni, de segíteni lehet a jogérvényesítést. Mm. Nyilván mindenkinek az egyéni döntése.
Csak most értettek, valamilyen technikával kapnak tájékoztatást, kaphatnak arról tájékoztatást, igen, hogy hát nekik ugye... tulajdonképpen nem csak a büntetőbírósági ítélet nyújt elégtételt, hanem ők még egyébként kártérítést is kérhetnek.
De a büntetőbírósági ítélet az alapja a kártérítésnek. Hát és erről természetesen a jogról ugye mindenki tájékozódik, egyrészt a magyar közlönyből is, vagy akár a hírekből, de nyilván senkit nem lehet semmire se kényszeríteni, ez egy lehetőség, amivel érdemes élni.
Hol tart az a szabályozás, ami az úgynevezett gyöngyöspatai ügy után az oktatással, vagy annak elmaradásával okozott kár szabályait változtatná meg?
Én úgy tudom, hogy már benyújtásra került, természetesen, mi hatáskör, most a részletes határidőkről nem szeretnék itt számot adni. Ez is egy olyan jelenség, amit a jogalkotó és a törvény előterjesztője próbál társadalmi igazságosság szellemében valamilyen úton módon rendezni, hiszen ami már most megvan ítélve, nyilván az egy végrehajtandó ítélet, egy jogállamban ilyet végrehajtanak, de a jövőre nézve érdemes azon elgondolkodni, hogy vajon mi jó annak is, aki ezt a kártérítést kapja, hogy hosszú távon pótolják azt, amitől egyébként elesett a minőség oktatás, vagy egyébként hirtelen elkölthető pénzeszköz, ami nem feltétlenül fogja pótolni az elszenvedett kárt, vagy a hiányt szenvedett tanulót.
Európai Bíróság civil törvénnyel kapcsolatos ítéletével van-e dolga a kormánynak? Mert a bíróság azt mondta, hogy az európai jogi normákkal ellentétes, ugyan elismerte azt a legitim célt, hogy a civil szervezeteknek elszámolhatónak kell lenniük, csak azt mondja, hogy a magyar kormány érvelése nem támasztotta alá, hogy a törvény ezt a célt elérni.
Én nagyon köszönöm, hogy ennyire precíz volt, hiszen a 444 és egyéb média felületek és jó sok Facebook bejegyzés az ellenzék részéről szándékosan nem akarta jól felfogni és értelmezni, szövegérteni a sajtóközleményemet, hiszen pontosan ezt mondtam, amit ön is, hogy a célban egyetértünk, és ez egy nagyon fontos, pozitív fejlemény, hiszen elismerte az Európai Unió Bírósága is, hogy ez egy legitim célkitűzés, hogy átláthatóságot kell biztosítani, ez egy állampolgári érdek is. Tudnunk kell, hogy civil szervezetek milyen normák szerint és milyen feltételekkel működnek. Nem kell messzire menni, maga Franz Timmermans, a jogállamiság legnagyobb bajnoka, Magyarország első számú kritikusa, ugye mindannyian emlékszünk az európai kampányra, ezzel kampányolt folyamatosan, hogy a transzparencia, az átláthatóság az európai szervezeteknél lobbizó különböző társaságoknak az átláthatóságát a legmessze menőkig kell biztosítani. Tehát a célban abszolút egyetértünk, nincsen célvida közöttünk. Az eszköz, hogy ezt hogyan érjük el, milyen eljárással, milyen kötelezettségekkel, ott van most egy nézeteltérés, vagy van egyfajta jogi vita, amelyben az Európai Bíróság álláspontja kerekedett felül. Én megmondom őszintén, a tőke szabad áramlásának a sérelmét nem igazán látom abban, hogy ez a bejelentési kötelezettség nem akadálya, soha nem is volt akadálya annak, hogy ehhez a pénzeszközhöz egyébként hozzájussanak a támogatott szervezetek, de természetesen az Európai Bíróságnak a álláspontja, ítélete az kötelez minket. Ezért az, hogy ezt milyen úton, módon fogjuk biztosítani ezt az átláthatóságot, tehát azt a célt, amelyben mindannyian egyetértünk, ez a jövő együttműködésének most a kérdése, hiszen minden ítéletet nem egy csettintésre szoktak a tagállamok végrehajtani, hanem egy hosszú kommunikációs folyamat beindul most az Európai Bizottság és a Magyar Állam között, és a végén egy megoldásra fogunk jutni. Azért itt is hangsúlyozzam, hogy már maga a civil törvény megszületése során a Velencei Bizottságnak 5 ajánlásából 3-ot figyelembe vett a magyar jogalkotó, amikor ezt a törvényt meghozta. Tehát nem új a nap alatt, hogy Európában mi egy alkotmányos párbeszédben vagyunk a nemzetközi szervezetekkel, és ajánlásaikat, amikor az indokolt, azt figyelembe is szoktuk venni.
De ilyenkor a bíróság az nem mondja meg, hogy hogyan kell megírni a törvényt. Ilyenkor nyilván.
Igen,
az Európai Bíróság nem fogja leírni a magyar törvényt.
Nem kijelöl bizonyos cölöpöket, hogy mik között látja ő ezt elfogadhatónak.
De ezeket a cölöpöket már ebben az ítéletben, döntésében kijelölte?
Hát a cölöpök
vagy csak megmondta azt, hogy milyen normákat sért, szerintem.
Igen, megmondja, hogy milyen normákat sért, ezért ezek cölöpöt is jelentenek indirekte, hiszen ezek leképezhetők különböző jogszabályok szövegeiben, ezért a megfogalmazáson a választott módszertanban lesznek majd vitáink talán az Európai Bizottsággal, de minden esetre itt ezért nagyon pozitív ez az üzenet, amit próbálnak most ugye kiforgatni egyes kritikusok, hogy azt a célt azt senki nem vitatja, hogy tudnunk kell, hogy mi történik, hiszen ez közös érdek, állampolgári érdek, hogy lássuk, hogy egyes civil szervezet, vagy a szervezetek mögött van-e bármiféle külső olyan befolyás, amely akár nemzetbiztonság, akár bármilyen szempontból fontos, hogy nyilvánosságra kerüljön. Itt nem kell nagyon messzire menni, az Európai Unióban is vannak olyan jelentések, például a PIPER jelentés, ami talán 2018-ban az Európai Parlament napirendjén volt, ahol azt fedezték fel egy egyszerű költségvetési vizsgálat során, hogy európai célokkal ellentétes célokért lobbiznak olyan szervezetek, amelyek egyébként európai finanszírozást kapnak. Tehát volt egy ilyen vonulata is, itt főleg iparpolitikai kérdésekről volt szó, volt is európai számvevőszéki vizsgálat, ez folyamatosan napirenden van ez a téma. Van egy olyan dosszié, hogy a transzparencia nyilvántartás. Az Európai Bizottságnál van egy nyilvántartás, minden lobbiszervezet oda kell, hogy bejelentse magát. Ha megnézzük, hogy milyen pénzügyi mérleg és egyéb adatot kell ott nyilvánosságra hozniuk és bejelenteniük, csak azért, hogy ők aztán egy nyilvántartásba vett legitim lobbiszervezet, vagy legális lobbiszervezetként tudjanak az intézmények folyosóin munkát végezni, illetve találkozni a döntéshozókkal, rendkívül részletes követelmények. Ezt mind az Európai Unió támogatja, mind Timmermans küzd érte, még azokért is, hogy minden egyes találkozót dokumentáljanak a biztosok, illetve a uniós szereplők, hogy melyik lobby szervezettel, mikor találkoztak, hol találkoztak, és miről beszélgettek.
Minden civil szervezetre érdemes ilyen szabályozást hozni, vagy csak azokra, amelyek nagyon látszanak és részt vesznek a társadalmi vitákban, akár még politikailag is megnyilvánulnak?
Ha megnézzük a magyar szabályozást, ami ugye életben van, nyilvánosan elérhető ez a regiszter, ott 100 feletti a bejelentett szervezetek száma, nagy részük egyáltalán soha nem is fogalmazott meg kritikát. Ezt a 7-es cikkelyes meghallgatáson el is mondtam, egy egyszerű bejelentési kötelezettség, hogyha éves szinten 7,2 millió forintot meghalad a külföldi finanszírozásnak a mértéke, vagy az egyszerű összeg 500 ezeret eléri, vagy annál nagyobb, egész egyszerűen ezt fel kell tüntetni. Ezzel a érintett szervezeteknek a túlnyomó többségének az égvilágon semmi baja nem volt.
De korábban sem, a törvény előtt sem. A legnagyobb szervezetek azok általában nagyon pontos kimutatást nyújtottak a honlapjukon.
Ez egyébként egyéni filozófia kérdése, vagy angol szóval mondva policy kérdése, hogy ugye mit akarnak önkéntesen megjelenteni, de a szabályozás nem tesz különbséget szervezet és szervezet között, egyedül az adományozás mértéke és származása szempontjából ad olyan előírásokat, amely hangsúlyozom nem akadály annak, hogy ez az adomány eljusson a célszervezethez. Tehát éppen ezért a célban örülök, hogy egyetértünk az Európai Bírósággal, és azon fogunk dolgozni, hogy ezt a célt az európai előírásoknak a bíróság értelmezése szerint is megfelelően tudjuk elérni.
Van az Európai Uniónak, vagy lesz egy helyreállítási csomagja a következő keretköltségvetés mellett. Ennek milyen szabályaival, eddig ismert szabályaival ért egyet a magyar kormány? Mit kell tudnia egy helyreállítási csomagnak ahhoz, hogy azt mondjuk, hogy rendben van, ez mehet?
Tárgyalások közepén vagyunk, úgyhogy én inkább címszavakban válaszolnék. Nagyon fontos, hogy igazságos, méltányos legyen, és ismerje el a korábbi teljesítményét a tagállamoknak. És azt is figyelembe kell venni, hogy most sok ország, köztük nagy régi tagállamok is nagyon nagy bajban vannak. Ezért fontos, hogy ha ezen elvek érvényesülnek, akkor mindenképpen a szolidaritást mutassa minden tagállam, hogy a segítség minél hamarabb, minél gyorsabban célba érhessen. És azt is tudni kell, hogy azért itt sok tagállam, nagyon nagy tagállamnak érdeke az, hogy gyors, friss külső forráshoz jusson az Unió, hiszen a meglévő keretek a bizottság számításai szerint nem alkalmasak és elegendőek arra, hogy ezt a méretű európai kihívást kezelje. Éppen ezért nagyon fontos lesz az, hogy milyen szabályok szerint, milyen garanciákkal juthat hozzá a közösség, azt majd hogyan kell ezt a terhet szétosztani a tagállamok között. Itt mi egyértelműen a méltányos és igazságos szabályrendszerben vagyunk érdekeltek.
Hogy lehet megmondani, hogy mi az igazságos, amikor van olyan ország, amelyik jól védekezett, ezért kisebb kárt szenvedett, más ország kevésbé jól védekezett, nagyobb kárt szenvedett. A szolidaritás alapján neki kéne többet kapnia, de akkor miért védekezett jól az egyik ország, és miért kap a végén kevesebbet?
Ezért kell most nagyon jól tárgyalni, megvannak azok az eszközök, megvannak azok az alapelvek, amik mentén egy tagállam mindenképpen joga van ezeket hangoztatni, és ez egy ugye nothing is agreed until everything is agreed, tehát minden, a csomag minden eleme fontos lehet, és minden ország szavazatára szükség van.
Van egy Nemzetek Európája karrierprogram, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem pályázatot is írt ki rá. Annyire kevés a magyar szakember az Európai Unió különböző pontjain, hogy ezt meg kell erősíteni?
Nagyon örülök ennek a programnak. Amikor én az Európai Unióban dolgoztam, akkor sokszor megfogalmazódott egy ilyen programterve a fejemben. Én magam is, mikor kimentem friss jogi szakvizsgával Európai Uniós jogból, úgy gondoltam, hogy ismerem ennek a rendszernek a működését, és 6 hónapomba tellett még a legfontosabb munkavégzési szabályokat megtanultam, hogy mi, hol fontos, melyek azok a telefonszámok, akik azok a döntéshozók. Tehát ez egy nagyon fontos tudás, egy know-how, amit nem lehet akárhogy megtanulni. Ezért nagyon fontos, hogy Európát látott, akár a tanácsi, akár a parlamenti, akár a bizottsági ügymeneteket jól ismerő szakemberek elmondják az itteni Európa iránt érdeklődő fiataloknak, hogy nyerjenek, ne 0 kilométeres EU szakértőként menjenek ki, hanem már azonnal hasznosítható tudáshoz jussanak. Tehát az egyik fontos aspektus ennek a karrierprogramnak, hogy praktikus tudást akarunk adni a hallgatóknak. Tehát azt is jelenti, hogy különböző napi munkavégzést írnak, előterjesztést, írnak beadványt, ír az Európai Bizottsághoz. Tehát minden olyan munkát már itt be lehet gyakorolni Budapesten, amit később esetleg Brüsszelben kell majd végezniük. Ezért annál jobban bevethetőek ezek az emberek. A másik fontos része, hogy az Európai Bizottságba való bekerülés az nem egy egyszerű dolog, hiszen van egy úgynevezett uniós versenyvizsga. A korábbi időkben az egy viszonylag egyszerű műveltségi teszttel ért fel az Európai Unió történelméről, jogrendszeréről. Mivel annyira sokan jelentkeznek a 27 tagállamból, hogy valamilyen szinten meg kell vágni a sokaságot, ezért van egy nyelvvizsga teszthez hasonló, nagyon bonyolult logikai teszt, inkább az IQ tesztre tudnám leginkább ráhúzni ennek a mienségét. Ezt is biztosítjuk a képzés folyamán, egyfajta automatizmussá válhasson egy ilyen jelentkezőnél, egy a teszt kitöltés.
Megtanítják, hogy kell vizsgázni.
Hát igen, és ennek kívánnak nagyon jó tankönyvei, ezeket a tankönyveket biztosítani fogja a program, hiszen az első feltétel, hogy egyetlen be tudjon lépni valaki az Európai Bizottság folyosójára, és egy úgynevezett rövidített listára rákerüljön, hogy a lehető legjobb eredménnyel írja meg ezt a 40 pontból, 40 kérdésből álló tesztet. És általában a 90% felettieket hívják be a következő fordulóra. Tehát lehet, hogy valaki nagyon jól ismeri az Európai Unió működését, az Európai Uniós jogot, ahhoz, hogy igazán labdába tudjon rúgni és felkerüljön a esélyesek listájára, át kell menni ezen az IQ-teszten, ami sokkal bonyolultabb, mint egy IQ-teszt, és erre is ad lehetőséget a karrierprogram, hogy ezt jól be tudják gyakorolni a jelentkezők. És ezáltal még több magyar embernek lehet esélye kint dolgozni.
Azért jó, mert hogy magyar emberek, magyar fiatalok nyilván főleg fognak kint dolgozni az unió különböző szakterületein, aztán sose jönnek vissza, vagy azért, mert előbb-utóbb visszajönnek azzal a tudással. Szóval mit nyer ezen az ember, meg mit nyer ezen az ország?
Minden esetben nyer az ország. Ha hazajön, az annál jobb, hiszen akkor egy európai tapasztalattal gazdagodott szakértőnk lesz, aki itthon ott tudja segíteni az érdekérvényesítést, de ha kint marad és sokáig dolgozik kint, akkor is tudja segíteni a magyar ügyek előrevitelét. Minden országból származó, vagy minden nemzet fia, amellett, hogy uniós tisztviselő, minden esetre a szívét nem fogja elhagyni, és nem fogja kidobni, a brüsszeli alkalmazott válik belőle. Ezt nagyon sok nemzet rendkívül hatékonyan teszi ezt az érdekérvényesítést. Én úgy gondolom, hogy és nem csak a bizottságban lehet dolgozni, hanem a külképviseleten is, az Európai Parlamentben is, a nemzeti delegációk szerint megy a munka. Szerintem minden szempontból nyerünk, ha kint maradnak, ha hazajönnek, de természetesen az a legjobb, ha mindenki hazajön.
De most jól állunk magyar tisztviselőkkel az Európai Unióban, az Európai Bizottságban, vagy nem állunk jól? Mert voltak olyan hírek korábban, hogy a mostani új bizottság fölállásával óriási turbulencia, meg mozgolódás indult meg, és hogy a magyarok hova kerültek, meg hova nem, és a végén az jött ki, hogy viszonylag kevesen vagyunk ott.
Maga az alapszám, amiből kiindulunk, is viszonylag kevesebb, tehát viszont az előzőekhez képest most nagyon léptünk előre egyet, hogy megrázták a fát, ugye ott nagyon sok tisztviselő, nem csak magyar, hanem minden nemzethez tartozó tisztviselő is egyfajta karrierváltásban van. Én úgy érzem, hogy egyre jobbak vagyunk, de még nagyon sok előttünk a fejlődési lehetőség, és ez egy nagyon szigorú karrierrendszer, ami az európai intézményeknél működik, és az a legfontosabb, hogy a belépő szintre minél több magyar ember kerülhessen be, aki bizonyos évek eltöltése után eséllyel pályázhat középvezetői és felsővezetői állásokra. És ez a a végső cél, hogy minél több ilyen felső és középvezetőnk legyen.
Az itteni pályázatba való belépéshez mi kell? Nyilván már egy elvégzett egyetem a megfelelő nyelvtudás.
Igen, egy 35 év alatti korosztály jelentkezhet, teljesítetők a feltételek, büntetlen előélet, egyetemi diploma, semmi különös. Tehát nagyon örülök, hogy egyébként már lezárult a határidő, és ötszörös túljelentkezés van. Most fognak indulni a felvételi eljárás.
Drága dolog ez? Mármint az ösztöndi, mert jól láttam, akinek háromszor nem tudja teljesíteni a versenyvizsgát kint, annak aktán a végén vissza kell fizetni.
Ez csak nem így értelmezendő, tehát nem fogja kárérni a hallgatót, tehát hogyha nem megy el, vagy önhibájából, tehát olyan nincs, csak azért, mert nem sikerült, azért kellene visszafizetni.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Varga Judit igazságügyi miniszter volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Szécsi Ágnes szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést az infostart.hu oldalon is meghallgathatják. Köszönöm a figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.